Hadd olvassunk az imádság előtt a Lukács 2-ből az ismert történetet, a Lukács második fejezetéből a 8. verstől. Már most voltak azon a vidéken, a nyílt vidéken pásztorok, akik azon az éjszakán a nyájukat őrizték. Ekkor az Úr egy angyala odalépett hozzájuk, és az Úr dicsősége körül ragyogta őket, és nagyon megrémültek, nagy félelem fogta el őket. Az angyal azonban így szólt hozzájuk: ne féljetek, mert vegyétek ezt félreérthetetlenül tudomásul, hogy nagy örömöt hirdetek nektek, amely az egész népnek szól majd, hogy örömére lesz. Mert ma született nektek a szabadító, vagy az üdvözítő, aki nem más, mint Krisztus az Úr a Dávid városában. És ez legyen számotokra a felismerés, vagy az ismertető jel. Egy újszülött gyermeket fogtok találni majd, pólyaruhába bugyolálva, jászolban fektetve. És hirtelen már is ott volt az angyalokkal együtt, vagy az angyallal együtt a mennyei seregek sokasága, akik dicsőítették Istent ezekkel a szavakkal: dicsőség az Istennek a mennyei magasságokban, és a földön békesség azon embereknek, akiken megnyugszik az isteni jótetszés. Egészen eddig Istennek eme drága és szent ígéje. Gyakran beszéltünk arról, hogy az Isten országában természet feletti dolgok történnek. A mi Urunk születése egy ilyen természet feletti esemény volt. Mária azt mondta: én nem ismerek senki férfit. És a válasz erre az volt: Szent Szellem fog rád szállni, és a magasságos ereje beárnyékol téged, ennél fogva azt a szentet is, aki megszületik, Isten fiának fog neveztetni. És látjuk, hogy a természet feletti dolgok történtek itt a bejelentésben. A pásztorok természetes emberek voltak, a nyáj egy természetes jó nyáj volt, de a mennyből leszálló világosság, amely körül ragyogta őket és megvilágította őket, az egy isteni világosság, egy mennyei világosság volt. A bejelentés egy isteni, egy mennyei bejelentés volt, mert nektek született ma Krisztus, az Úr a Dávid városában. Ebből megtanuljuk azt, hogy Isten természetfeletti dolgokat tesz ezen a földön, és hisszük, hogy ő ma is ugyanaz, és kegyelemből természetfeletti dolgokat tud és akar véghez vinni. Itt azt olvassuk: és hirtelen ott volt az angyallal együtt a mennyei seregek sokasága is. Az angyal megadta a bejelentést, de az egész mennyei sereg csatlakozott a dicsőítő énekhez. Dicsőség az Istennek a mennyei magasságokban, és a földön békesség azon emberekben, akiken megnyugszik az isteni jótetszés. Vannak olyan emberek a földön, akiken megnyugszik Isten jótetszése, nevezetesen azokon az embereken, akiket Isten a Krisztusban kiválasztott a világ megalapítása óta, vagy előtt, és akiket elrendelt arra, hogy meglássák az ő dicsőségét. Amikor a mi Urunk meg lett keresztelve, és a megdicsőlés hegyén is ez lett mondva, ez az én szeretett fiam, akin megnyugszik az én jó tetszésem. Őt hallgassátok. Isten minden fia és leánya a Krisztusban van, és Krisztusban megnyugszik Isten jó tetszése, te rajtad, és én rajtam. Nem a te kedvedért, és nem az én kedvemért, hanem az ő kedvéért, aki méltónak találtatott, és aki lejött, hogy átvegye a mi helyünket. Ez még mindig egy dicsőséges, egy örömteljes, egy felszabadító üzenet, mert ma született nektek a szabadító, vagy az üdvözítő, aki nem más, mint Krisztus, az Úr a Dávid városában. Ő azért jött, hogy megváltson minket, így énekeltük, és ezt az isteni megváltást elfogadtuk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Legyen, hogy a mindenható Isten munkálkodjon természet felettien a te életedben és az enyémben ezen a napon, ezen az Isten szolgálaton. Legyen, hogy meglegyen ajándékozva a szemünk a természet felettire, az Istenire, és irányuljon a hitünk úgy, hogy ki legyünk ragadva a mi saját fogságunkból, hogy szellemben találkozhatnánk Istennel, és hogy képesek legyünk őt szellemben és igazságban imádni. A pásztorok egész hétköznapi emberek voltak, és az Úr mégis kinyilatkoztatta magát nekik természetfeletti módon. Mi sem vagyunk semmi különlegesek, hétköznapi emberek vagyunk mi is, de ezt kegyelemből elmondhatjuk, hogy az Úr természetfeletti módon kijelentette magát nekünk. Isten minden egyes beszéde, természetfeletti beszéd, Isten igéjének és szellemének minden egyes kinyilatkoztatása természetfeletti. Azt meg kell értenünk egyszer, hogy Isten valójában mit tett mind anyunkért és mindanyunkban kegyelemből. Szeretnénk közösen hitben ő elé tárni ezt az év utolsó Isten szolgálatát, és kérjük őt arra közösen, hogy tekintsen le ránk még egyszer kegyelemből, és áldjon meg minket kegyelmének gazdagságából. Hadd álljunk fel erre nézve. Mennyei Atyánk, szívből fakadó hálát mondok neked azért, hogy nem csak egy beszámoló vagy egy történet, hanem a te tanácshatározatod beteljesítése, amelyet létrehoztál az emberiséggel szemben. Fogad benső háládatosságokat, hogy belefoglaltál bennünket abban, amit most végzel, és továbbra is végezni fogsz. Fogadj el minket ma, hadd legyen megnyílva felettünk az ég, és hadd ragyogjon körül bennünket Isten dicsősége. Szólj hozzánk te magad, a te ígéd által, és munkálkodj a te szent szellemed által. Szeretett Urunk, ezt az összejövetelt is a bárány vérének az oltalma alá helyezzük. A sátán elveszítette minden hozzáférési jogát, mint azokkal szemben, akiket te megváltottál és felszabadítottál. Ezt tudomásul kell vennie, sátán, vedd le a te mocskos kezed Isten minden egyes vérrel megvásárolt és megmosott gyermekéről. Távozz az útból, és hagyd el ezt a termet a názáreti Jézus nevében. Hűséges Urunk, fogadj el minket, áldj meg és vezess minket a te szent szellemed által. Legyen, hogy minden más szellem száműzve és előzött legyen, és hogy a te szent szellemet különleges módon munkálkodjon közöttünk. Uram, azért imádkozom, hogy hadd legyen mindenki számára valamit, hogy az elveszettek megmeneküljenek, hogy a megkötözöttek megszabaduljanak, hogy a betegek meggyógyuljanak, hogy a szenvedők vigasztalást nyerjenek, hogy a levertek azt, hogy felemelkedjenek. Hűséges Urunk, áldj meg te minket a te kegyelmed gazdagságából, a Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Én nem számítottam azzal, hogy ma ilyen sokan eljönnek. Azt hittem, hogy a svájciak a gyönyörű hegyekben vannak, de ti úgy döntöttetek, hogy inkább itt lesztek, és Isten jutalmazzon meg benneteket érte. Ezt teljes szívemből kívánom. Mi mindannyian tudjuk, hogy emberileg természetesen más céljaink is lennének, és másképp is terveznénk az időnket. De Isten elhelyezett belénk valami olyasmit, amit senki sem vehet ki belőlünk. És azt hiszem, a tegnap este elmondtam, ha kivenné valaki az Istenit az életünkből, mivel maradnánk még meg? Legyünk egyszer egészen őszinték. Mi lenne az életünk tartalma még akkor, ha az Istenit, az örökkévaló el lenne távolítva az életünkből? Teljesen üresen maradnánk. Nem lenne semmi értelme és semmilyen érték az életünknek. Tehát az életünkben az Isteni és az értékes az, amit ő belénk helyezett. Minden más egyéb jön és megy, és egy szép napon hátra kell hagynunk. De az, amivel Isten megajándékozott bennünket, azt magunkkal fogjuk vinni a dicsőségbe. A múlt vasárnapról és a prédikációból bizonyára érzékeltétek, hogy minden nagyon komoly lesz, és a szemeink meg kell legyenek szellemileg kenve, szemkenőccsel, hogy mindent helyesen felismerhessünk. Emberileg nézve, néhány dolgokban egészen másképp ítélkeznénk. És eszembe jut az a méltóság, aki annak idején Indiába látogatott, és azt állította, hogy Krisztus minden vallásban megtalálható. És amint tudjátok, amikor az ember egy olyan országba megy, amely 95%-ban a hinduizmus imádó, egy ilyen embernek valahogy kapcsolatot kell teremtenie a hallgatósággal. De amikor ezt olvastam az újságban, természetesen tetűt kaptam a májamra, és egyszerűen azt kellett mondanom, Krisztus nem található meg egyetlen egy vallásban sem. Ő maga azt mondta mindegyikben, én azt mondtam egyikben sem. És tudjátok mit? Még azt is mondom, még a keresztény vallásban sem megtalálható, mert az már önmagában egy halott dolog. Krisztus él, és ő él a te szívedben, és az én szívemben. Ő nincsen semmilyen vallásban, még a keresztény vallásban sem. Ő a hívők szívében van, ahol lakozást vett magának, hogy kinyilatkoztassa magát. De földi nyelven szólva az embereket természetesen lenyűgözi az a látvány, amikor látnak valakit, aki teljesen fehérbe van öltözve, kezében egy pálcával, mintha egy jogal lenne a kezében. És amikor aztán ilyen dolgokat jelent ki, ó, ez annyira az innyükre van. De Isten gyermekeinek hozzáértő, képzett érzékeik vannak, megkülönböztetnek, nincs semmi bajuk az emberrel, de tisztában van annak, hogy az ilyen ember megtévesztve küldi az embereket az örökké valóságba. Én inkább elveszítenék itt mindent, amit elveszíthetek, és inkább látnám újra Isten előtt azokat az embereket, akiknek hirdettem az ígét. És aztán eszembe jutott az a gondolat, egy méltóságos embernek már így is nagyon nehéz a dolga. Nekem viszont sokkal könnyebb dolgom van. Tőlem még az utolsó emberi méltóság is elvétetett. Nincs tehát több vesztenivaló, hanem minden tiszteletet és minden imádatot az Úrnak ajánlhatok. Egy dolgot azonban elmondhatok. A sátán nagyon-nagyon gátlástalan. Minden áron meg akarja akadályozni, hogy Isten ügyének, tehát minden akar megakadályozni Isten ügyének az előrehaladását. És ezt különösen éreztette velem, amikor 2 héttel ezelőtt megtörtént az, ami még soha nem történt meg az életemben, és amit lehetetlennek tartottam volna, az megtörtént. Teljesen felkészültem arra, hogy Palermóba repüljek, meg volt a jegyem, a szállodai utalványom, a pénztárcám, a pénzem, mindenem, ami csak szükséges volt, mindent elkészítettem magamnak, és aztán elmentem az isteni szolgálatra azon a szombat estén, és amikor az Isten szolgálat után visszajöttem, minden fel volt törve nálam. Az ajtók keretet kitörték, és gyakorlatilag mindent magukkal vittek. Tehát gyakorlatilag nincs személy igazolványom, jogosítványom, egyáltalán semmim nincs. És azt gondoltam magamban, ó, Uram, ez az utolsó trükk legyen, amit még el kell viselnem, hogy elveszik még azt a jogomat is, hogy autót vezethessek, azt a jogomat is, hogy azonosíthassam magam, hogy egyáltalán nincs többi létjogosultságom ezen a földön. És azután jól éreztem magam a szívemben, és azt gondoltam magamban, de hiszen az én Uramnak sokkal rosszabb dolga is volt már. És elkezdtem hálát adni a mottó szerint, az Úr adta, megengedte, hogy elvegyék, magasztalva legyen az Úr neve. De azt hiszem, hogy különösen, ha az embernek van egy feladata és felelőssége, akkor sokféle útakat kell járni, és sok mindent meg kell tapasztalni ahhoz, hogy később együtt tudjon érezni másokkal, hogy együtt tudja hordozni a terhet velük. Ma már mindenkinek azt tudom mondani, a te problémád az én problémám is, nem is kell sokat mondanod, már is tudom, hogy mit akarsz mondani, már csak segíteni akarok neked Isten segítségével. Tehát meg vagyunk győződve arról, hogy Isten véghez viszi az ő munkáját, és meg lehet, hogy az idő rövidebb, mint sejtjük. És hogy az ellenség emiatt nagyon-nagyon dühös, az érthető mindannyiunknak. De mi nem adjuk fel. Minden dolog a javunkat szolgálja, és közelebb juttatnak minket az Úrhoz. Szóval nem akarok szánalmat tőletek, nem azért mondtam el, Köszönjük meg az Úrnak, hogy ilyen útakat jár az öveivel, amiből felismerhetjük, hogy az ő kegyelme velünk van. Ha Istennek semmi terve nem lenne az életünkkel, akkor a sátánnak nyoma sem lenne az életünkben. De mivel Istennek van valami terve az életünkkel, mindezeknek a dolgoknak meg kell történniük. Gondoljatok csak ennél fogva Isten összes embereire. Amikor Mózes megszületett, mi történt? Megölték a gyermekeket Izraelben, vagy az izraelita gyermekeket. Mózes ki kellett legyen téve a veszélynek, hogy fennmaradjon. Gondoljatok azután Józsefre, milyen nehéz útat kellett neki megtennie. A testvérei gödörbe dobták, halottnak nyilvánították, és az apja, aki mégiscsak próféta volt, a keresztbe vetette a kezét, hogy megáldja azután. Mi volt ez? Vagy Izsák volt az, aki keresztbe vetette a kezét, minden esetre Józsefnek nehéz útokat kellett végigjárnia. És tudjátok, mit mondott később? Ne aggodalmaskodjatok, legyetek gondtalanok. Isten elküldött engem előttetek, hogy megmaradjatok életben. Mi történt? Azt is mondhatta volna a testvéreim. Szörnyű dolgokat tettetek velem. Bántalmaztatok engem, majd gödörbe dobtatok. Most már elszámolok én veletek. De nem számolt el velük, hanem azt mondta, ne sírjatok, Isten volt az, aki elküldött engem előttetek. Gyertek velem most, mindannyian életben maradhattok. Ezt látjuk a mi Urunk és megváltunk esetében is. Amikor ő eljött erre a földre, mi történt? Még soha annak előtte nem öltek meg annyi gyermeket. Pedig nem a sok gyermekről volt szó, hanem erről az egy gyermekről, a világ megváltójáról. De azért az egy gyermekért olyan sok gyermeknek kellett meghalnia. És mi történt? Az Úr álmában szólt Józsefhez, és azt mondja neki, fogd Máriát és a gyermeket, és menekülj Egyiptomban. Miért? Hogy beteljesedjék, ami meg van írva a Hózsás prófétánál, a 11. fejezetben, az első versben, hogy Egyiptomból hoztam ki, vagy hívtam el a fiamat. És ennek be kellett teljesednie. Egy kiáltás hallatszik a Júda hegyein. Ráhel siratja a gyermekeit, és nem vigasztalódna meg. Minden a Szentírás beteljesedése volt. Most már azt mondanánk, nem választhatott volna Isten egy könnyebb útat, nem vezethette volna mindezen emberek szívét úgy, hogy ne történjen semmi baj. Így azonban nem gondolkodhatunk, különben visszamehetnénk egészen az Éden-kertig, és feltehetnénk ott a kérdést, miért engedte meg Isten, hogy a megtévesztés, illetve a csábítás egyáltalán bekövetkezzen? Miért engedte meg Isten, hogy Káin megölje Ábelt? De ilyen módon ez nem működik. Egy szép napon meglátjuk és felismerjük, hogy mindez benne volt a mi Istenünk megváltással kapcsolatos tanácshatározatában. Mi sem kívánunk magunknak egy rózsákkal kirakott útat. A dicsőség felé vezető út meredek és gyakran tövisekkel teli. Ez nem egy könnyű út, de az Istennel való dicsőségbe vezet. És amikor aztán beléphetünk a gyöngykapun, akkor minden kifizetődött. Hadd vegyünk most röviden szemügyre néhány szentírási igeszakaszt. Először is a 68. Zsoltárból, a 68. Zsoltár elejétől kezdve. Isten felkel, akkor ellenségei szétszóródnak, és akik gyűlölik őt, elmenekülnek az ő színe elől. Mint ahogy a füst eloszlódik, úgy fújod el őket, ahogy a viasz elolvad a tűz előtt, úgy pusztulnak el az istentelenek az Isten színe előtt. De az igazak örvendeznek, ujjongnak Isten színe előtt, és vígadoznak teljes örömmel. Énekeljetek Istennek, dicsérjétek dicsérő éneket az ő nevének, csináljatok útat annak, aki a pusztában átmegy, az Úr az ő neve, és örvendezzetek, örvendezve ujjongjatok az ő színe előtt. Az árváknak atya, az özvegyek bírája az Isten az ő szent lakóhelyén. Isten hozzá segíti a magányosokat a háztartáshoz, és a foglyokat kivezeti a jólétbe. De akik ellenállnak, a száraz földön kell lakjanak. Amikor te kivonultál, Istenem, néped élén, a pusztát taposva vándoroltál. Akkor megremegett a föld, az egek csepegtek Isten színe előtt, a Sínai ott volt Isten színe előtt, Izrael Isten előtt. Esőt zúdítottál bőségesen, ó Istenem, a te tulajdon népedet valahányszor elfáradt, újra megerősítetted őket. A te nyájad lakhelyet talált benne, jóságoddal helyreállítottad a gyengéket, ó Istenem. A mindenható Úr győzelmi kiáltást hallatott a győzelem hírnökeiből egy nagy sokaság lett. Talán egészen eddig vannak olyan versek, amelyeket ki lehetne emelni innen. Isten az ő népe előtt járt, akiket ő kivezetett, és mindjárt rátérünk Izrael népének a kivezetésére, mert az úrvacsorát is meg fogjuk tartani. De szeretnék felolvasni egy ige szakaszt a Hózsás prófétából, ami különösen megérintette a szívemet az elmúlt napokban, amikor fel lett olvasva Hózsás második fejezetének a 21. versétől. És örökre el akarlak jegyezni téged magamnak. Igen, el akarlak jegyezni téged magamnak az igazságosság és a joggyakorlat alapján, a szeretet és a könyörületesség alapján, és eljegyezlek téged nekem hűségben, és ismerj fel engem az Urat. Tanulj felismerni engem. És akkor, azon a napon készséges akarok lenni. Így szól az Úr. Akkor rendelkezésére leszek az égieknek, és az ég rendelkezésére lesz a földieknek. És a föld a rendelkezésére lesz a gabonának, a bornak és az olajnak. Ennyit ebből az értékes és drága ígéből. Itt az Úr eljegyzésről beszél, és ahol egy eljegyzés történik, ott van egy mennyasszony, és ahol egy mennyasszony van, ott van egy vőlegény is. És János ezt nagyon is világosan kijelentette, amikor azt mondja, hogy aki a mennyasszony, az a vőlegény, és a vőlegény barátja hallja a mennyasszony örömújongását, és azt mondja, ez az én örömöm már most tökéletessé vált. Itt az Úr egy eljegyzésről beszél. El akarlak téged jegyezni magamnak. Igazságosságban, hűségben akarom eljegyezni magam neked. Ezt követik a következő szavak. És akkor, azon a napon, vagyis amon a napon, amikor az Úr megváltja az ő mennyasszonyát, amikor külön választja őt, és eljegyzi magát vele. Amint tudjátok, mi várjuk a menyegzői vacsorát. A bárány menyegzője még nem érkezett el, de hamarosan bekövetkezik. És a mennyasszony az, akit az Úr eljegyzett, akivel eljegyezte magát, és ő azt mondja itt, azon a napon szolgálatkész leszek. Ez azt jelenti, akkor engedékeny leszek. Akkor már nem a törvényt fogom alkalmazni, hanem kegyelmet gyakorlok. Ez azt jelenti, akkor meghallgatom az eget, és az ég is meghallgatja a földet, és a föld meghallgatja a gabonát, a bort és az olajat. Mit jelentenek, vagy mit jelentsenek ezek a szavak? Ezek a szavak azt jelentik, hogy amit Isten a mennyben elrendelt, az a földön valósággá válik a megváltással, a Golgotai kereszten való megváltás által itt, ezen a földön. Azelőtt nem volt lehetséges, mert az ember szíve nem tudta befogadni Isten ígéjét. A Golgotán megtörtént a kezdet, és az Úr eljegyezte magát velünk igazságosságban és hűségben. Azóta megnyíltak, és nyitva is vannak az egek, és azt mondja, én rendelkezésére fogok állni az égnek. Minden, amit Isten a mennyben elhatározott, hogy a földön megtörténjen, attól a pillanattól kezdve, hogy Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, valósággá, vagy nyilvánvalóvá válhatott, megvalósulhatott. Én, mondja Isten, rendelkezésére leszek a mennynek, és a menny rendelkezésére lesz a földnek, és a föld rendelkezésére lesz a gabonának, és nem utolsó sorban a gabona kedvére, mert pontosan erről van szó. Ő, mint a búzaszem, a földbe került, meghalt, majd feltámadt, és sok gyümölcsöt hozott elő. Hogy teljesen megértsétek ezt, a prófétai kijelentésben itt már a borról és az olajról van szó. Nem hallottuk ezt a hét pecsét kinyilatkoztatásában Branham testvéren keresztül, amit Isten kinyilatkoztatott neki efelől, és ne légy ártására az olajnak és a bornak, ne nyúj hozzájuk. Az ige isteni kinyilatkoztatásának és a Szent Szellem kenetének nem lehet ártani. De hogy megtudjátok, hogy ez a nemzetekből összetevődő gyülekezetre vonatkozik, szeretném felolvasni az utolsó verset, a 25. verset. És szilárdan el akarom ültetni őket az én földemen, és szeretetet tanúsítok a nem szeretetteknek, és azt mondom a nem az én népemnek, ti vagytok az én népem, és ők azt kiáltják, az én Istenem vagy te. Itt jött létre az Isten kapcsolat teremtése az emberiséggel Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Nos tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenki fogadja el Isten kegyelmi ajánlatát, de meg van írva, hogy mindazok, akik elfogadták őt, azokat feljogosította arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, nevezetesen azokat, akik hisznek az ő nevében. Az ég rendelkezésére állt a földnek, a föld a búzának, és mindannak, amit Isten ültetett el rajta, hogy ne maradjunk üres kézzel, hanem részesülhessünk az Isten által szánt teljes áldásban. Azok, akik egy nem nép voltak, legyenek az én népemmé. Nekünk pedig azt kell kiáltanunk, az én Istenem vagy te. Ha tehát felismertük az Urat, akkor ő is felismert bennünket a maga részéről. És nagyon jól tudjuk azt is, hogy ő az, aki megváltott minket, elhívott, külön választott, megkegyelmezett nekünk, és hogy eljegyezte magát velünk igazságosságban és hűségben, de nem egy időre nézve, hanem az örökkévalóságra nézve. És mivel éppen karácsony is van, illetve volt, hadd érintsük meg röviden a bibliai proféciák gondolatát ezzel kapcsolatosan is. És ezzel kapcsolatosan felszeretném olvasni azt a három hálaadási mozzanatot, amelyet a Lukács evangéliumában találunk megörökítve. A Lukács evangéliumának első fejezetével kezdtem, a 45. verssel. Itt Máriáról van szó, amit bizonyára mindannyian ismerünk. Ó, üdvösségre vezető állapotban van az, aki hitt, mert az ígéret, amelyet az Úr adott neki, valóra válik. Mária ekkor így szólt: az én lelkem felmagasztalja az Urat, és az én szellemem újong Istenben, az én szabadítómban. Mert rátekintett az ő szolgáló leányának alacsony rendűségére, mert meglást, mostantól fogva minden nemzedék üdvös állapotban lévőnek fog nevezni engem, mert a mindenható nagy dolgokat tett rajtam. Igen, szent az ő neve. És az ő könyörületességében részesednek nemzedékről nemzedékre mindazok, akik félik őt. Az ő karjával kimunkálja az erősséget, szétzúzza azokat, akik nagyképűek vagy felfúvalkodottak a szívükben. Az uralkodókat letaszítja a trónjukról, és felemeli az alázatosokat vagy az alacsony rendűeket. Az éhezőket jól lakatja javakkal, és a gazdagokat pedig faképnél hagyja üres kézzel. Gondját viselte Izraelnek, az ő szolgájának, hogy megemlékezzék az ő kegyelméről, ahogyan megígérte atyáinknak, Ábrahámnak és az ő magvának, utódainak örökkön örökké. Amikor akkor a bibliai profécia beteljesedett Jézus Krisztussal, ami Urunkkal, az egy szellem által vezérelt, egy a szellem által kieszközölt imádkozás volt, ami Istenünk dicséretére az akkori eseményeknek megfelelően. A fő gondolat, amit itt ki akarok fejezni, a következő. Az Istennek szóló hálaadásunknak nem szabad figyelmen kívül hagynia azt, amit Isten ebben az időben tesz, hanem magában kell foglalja azt, amit Isten most végez. És erről alapvetően már most fel lehet ismerni azoknak az imádságait, amelyek felszállnak Istenhez. Hogy csak úgy általában imádkoznak-e, vagy hogy az imádságuk a Szent Szellem által ihletett, az Isten ez időre vonatkozó ígéretei szerint. Mária nem akármit imádkozott, hanem azt szerint imádkozott, amit Isten kegyelemből tett abban az időben. A mi hálaadó imádságainknak tartalmazniuk kell azt, amit Isten ez időre megígért, és amit beteljesít. Hadd olvassam fel a második imádságot a Lukács evangéliumának első fejezetéből, és itt a 64. verssel kezdem. És ugyanabban a pillanatban meg lett nyitva a szája, és a nyelvének a gátja megoldódott, és újra tudott beszélni, és magasztalta Istent. Itt Zakariásról van szó. Zakariás nem tudta először felfogni az ígéretet, és elnémult. De abban a pillanatban, amikor az ígéret valósággá vált, és ő azt az ő saját szemével látta, feloldódott a nyelve, és magasztalni kezdte az Urat, a mennyek Istenét, és azt mondja a 67. verstől kezdve, vagy ez áll írva. És az ő apja Zakariás meg lett telítve Szent Szellemmel, és a következő prófétai szavakat mondta ki. Magasztalva legyen az Úr, Izrael Istene, mert kegyelmesen rátekintett az ő népére, és megváltást szerzett neki. És felállította számunkra az üdvösség szarvát, illetve hatalmát az ő szolgájának, Dávidnak a házában, ahogyan megígérte ősi szent prófétáinak a szája által. Meg akar menteni minket ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasságot tanúsítson atyáink iránt, és hogy megemlékezzék az ő szent szövetségéről, és arra az esküre, amelyet atyánknak, Ábrahámnak esküdött, hogy megszabadít minket ellenségeink kezéből. És megesküdött, hogy megszabadít minket ellenségeink kezéből, és megajándékozzon bennünket azzal, hogy félelem nélkül szolgálhassuk őt szentségben és igazságosságban az ő színe előtt életünk minden napján. Itt egy pillanatra megszakítom a mondatomat. Figyeljétek meg most, hogy hogyan folytatódik. Abban az időben a Szellem által ihletett imádkozás az is felszínre hozta, ami Jánosra vonatkozott, aki Jézus előhírnöke volt. De te is, fiúcska, te is a magasságos prófétájának nevezted el majd, mert az Úr előtt fogsz járni, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy hozzásegítsd az ő népét az üdvösség felismerésére, amelyben részesedni fognak az ő bűneik bocsánatán keresztül. Így akarja a mi Istenünk szívélyes irgalmassága, amelyel megjelent nekünk a magasságból való nap felkelte, hogy világosságot adjon azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek, és hogy a békesség útjára vezesse a mi lábainkat. Hát nem volt ez egy dicsőséges hálaadás? Ez nem csak egy általános imádkozás volt, hanem ebben a hálaadásból belelettek vonva a bibliai ígéretek. Szeretett testvéreim és testvérnők, kedves barátaim, nekünk nem kell szégyenkeznünk azzal, hogy imádságainkba, a hálaadásunkba utalással vagyunk, vagy leszünk Isten ígéjének ígéreteire. sőt, az ez időre vonatkozó bibliai proféciákra is. Néha tétovázunk ennél fogva. És vajon mikor tétovázunk? Amikor az értelmünkkel mérlegeljük a dolgokat. Isten országában nem érvényesül az ész szerinti mérlegelés. A szellemi dolgokat szellemileg kell megítélni, és amennyiben az íge ez időre adatott ígéretei Isten szelleme által kilettek nekünk illatkoztatva, akkor egyáltalán nem kell szégyelnünk magunkat, hogy ezt kifejezésre is juttassuk. Nem kell attól tartanunk, hogy az emberek nem fognak megérteni minket. Azok, akiket Isten eleve elrendelt, éppen akkor fogják talán megérteni, amikor kifejezésre juttatjuk azt, és nem csak a prédikációban van kifejezésre juttatva. Tegyük fel, hogy a prédikációban elhangzott vagy utalás volt téve arra, hogy Isten az idők végén el fog küldeni egy prófétát, hogy ígéretet tett arra nézve, hogy mindent helyreállít, és hogy Jézusnak a dicsőségben kell maradnia minden dolgok helyreállításának az idejéig. És amennyiben megemlítésre került volna, hogy Istennek valamennyi ígéreteinek be kell teljesednie a Jelenések 10:7 szerint, és hogy Istennek megvoltak a küldöttei a hét gyülekezeti korszak számára. Én mondom nektek, ha az ezt követő imádságokban ez nem kerülne megemlítésre, és nem lenne rá utalás téve, akkor a beavatlanok nem tudnák, hogy mi magunk hiszünk-e vagy sem. Úgy van-e? Abban a pillanatban nem tudnák, hogy hol állnak, és azt gondolnák, hogy igen, úgy tűnik, senki sem fogta fel, vagy nem hitt el, ami itt elhangzott. Hadd kérjük Istent arra, hogy ajándékozzon meg bennünket olyan szellem által ihletett imádságokkal, amelyek nem hagyják figyelmen kívül a szellem által kinyilatkoztatott ígét, hanem megemlítik azt ott, ahol az helyén való. Még egy imádság, amely bibliai proféciát tartalmaz a Lukács evangéliumának második fejezetéből, Lukács evangélium a második fejezete, a 29. versétől. Akkor ő is karjaiba vette, és a következő szavakkal magasztalta Istent. Uram, most elbocsájtod békességben a te szolgádat, ahogyan te megígérted azt neki, mert az én szemeim látták a te szabadításodat, a te üdvösségedet, amelyet te minden nép szeme láttára előkészítettél, egy világossággá, hogy megvilágosítsa, vagy felvilágosítsa a pogányokat, és megdicsőítse a te népedet, Izraelt. Mi volt ennél fogva a lényeg? Elolvashatjuk az Ézsaiás prófétánál, hogy az Úr a pogányok világosságával kellett legyen. Itt kifejezésre juttatta egy zsidó, hogy Isten üdvössége a nemzetek világosságává, vagy azok felvilágosítására fog lenni, mert ezt már előre kijelentette Ézsaiás próféta szája, feltehetően a 49. fejezetben. Miben nyilvánul meg az új szövetség? Az Ószövetség proféciáinak a beteljesedésében. És mi is a bibliai proféciák beteljesedésének kellős közepete tartunk. Bár csak megáldaná Isten ezeket a szavakat a te és az én szívemben, és az ő szellem által kinyilatkoztatná nekünk, hogy miről is van szó. Engedjétek meg, hogy elmondjam nektek, akkor beteljesedett Isten ígéje, és kilátta ezt, kihallotta, kihitt benne. Már Ézsaiás próféta is azt mondta, kihitt a mi ígehirdetésünknek. Azok pedig, akik hittek, meg lettek töltve Szent Szellemmel, és elkezdték magasztalni és dicsőíteni Istent, és hirdették azt, amit ő megígért. Mi történt pünköstkor? Mindannyian belettek töltve Szent Szellemmel, és elkezdtek más nyelveken hirdetni Isten nagyszerű tetteit. Legyen, hogy Isten megsegítsen bennünket ebben. Most pedig hadd térjünk rá az Úr vacsora részéhez. Hadd olvassak fel nagyon röviden néhány szentírási ige szakaszt. Az elsőt az első Mózes 14. fejezetéből, és első Mózes 14. fejezetéből, és nagyon rövidre akarom fogni magam, úgyhogy kérem, hogy legyetek egészen figyelmesek. Első Mózes 14. Itt Ábrahám visszatért a királyok legyőzéséből, akik Lótot, az unokaöccsét fogságba vitték, és győzelmet aratott fölöttük, és miután legyőzte őket, az Úr eljött az ő fogadására. Az első Mózes 14-ben a 18. verstől kezdve olvasom. Melkisédek pedig, a Sálem királya, kenyeret és bort hozott ki a városból jövően, ő pedig, ez a Sálem királya, ez a Melkisédek, a magasságos Istennek egy papja volt. Ő pedig megáldotta őt a következő szavakkal. Áldott légy te, Ábrám, a legfelségesebb Istentől, az ég és a föld teremtőjétől. És magasztalva legyen a legfelségesebb Isten, aki kezedbe adta neked az ellenségeidet. Aki pedig pontosan meg akarja tudni, hogy ki ez a Melkisédek, ki volt és ki lesz, annak csak a zsidókhoz írt levél 7. fejezetét kell elolvasnia, ott kifejezésre van juttatva, hogy ki ő, az igazság királya, a békesség királya, apa nélküli, anya nélküli, kezdet és vég nélküli. És de hiszen csak egy van, akinek nincs kezdete és nincs vége, nincs apja és nincs anyja, aki örökké megmarad. Ez az Urak Ura, az Úr a királyok királya. Halleluja! Ide papként érkezett akkor, ugyanis itt az Úr vacsoráról volt szó. Ó, ha fel tudnánk fogni, meg tudnánk ragadni, hogy az Úrnak mindig aszerint kellett kinyilatkoztatnia magát, ami éppen szükségszerű volt. Most pedig egyenesen a második Mózes 14. fejezetéhez érkezek. Második Mózes, talán először a 12. fejezetből. 2. Mózes 12. Izrael fiainak az Egyiptomból való kivezetéséről van szó. Ez az a hely, ahol a Páska ünnepe be lett iktatva, és azt is tudjuk, hogy a Páska idején az Úr Jézus vette a kenyeret, és beiktatta az úrvacsorát. Ezen a helyen találjuk meg legelőször a Bibliában a gyülekezet szókifejezést. A második Mózes 12. fejezetének 3. versében található meg. Adjátok ki a következő utasításokat Izrael egész közösségének, vagy gyülekezetének. Eme hónap 10. napján vegyen mindenki egy bárányt magának, minden család számára egy bárányt. Nos, nem akarom elolvasni az egész történetet, hiszen ismeritek, hogy mi történt. A bárány le lett vágva, a vérét az ajtófélfákra kenték, és a húst megették. Az Úr pedig azt mondta, ha meglátom a vért, kíméletesen elmegyek mellettetek. Az egyiptomiak összes elsőszülöttje meg lett ölve. De Izrael elsőszülöttjei életben maradtak, mert a bárány vélte vére volt az engesztelés. És így van ez velünk is az Új Szövetségben. Jézus Krisztus az Isten bárányja. Ő kiontotta az ő vérét az elsőszülöttek seregéért. Meg van írva, hogy sokakért kiontja az ő vérét a bűnök bocsánatára. Sokakért, és ezek a sokak alkotják az ő testét. Ők az élő Isten gyülekezete. Olyan emberek, akik az engesztelés vérét, a bárány vérét igénybe vették az ő megváltásukra nézve. Az izraeliták közül senki sem tudott semmit sem hozzátenni a megváltásukhoz. De a bárány vére volt az, az volt a védelem, az ő megőrzésük, ez volt a lelkükért fizetett ár. És ma is azt mondom, Isten bárányának a vére, Jézus Krisztus, Isten fiának a vére, az a vétel ár a te lelkedért és az enyémért. Az ő vérében te és én meg lettünk váltva. Az Úr azt mondja, ha meglátom a vért, kíméletesen fogok elmenni mellettetek. Ma mindannyian oda szeretnénk állítani magunkat a bárány eme megváltó, oltalmazó, tisztító vére allá, hogy az Úr az ő vérén keresztül lásson bennünket. És amikor az ő vérén keresztül lát minket, akkor megtisztítva, megszentelve, megmosottan, megváltva, teljesen megszabadítva lát minket, és a folytogató angyalnak tovább kell vonulnia. El tudjátok képzelni magatoknak az egyiptomiak házaiban a jajveszékelést. De az izraeliták házában nem volt jajveszékelés, ott biztonság, ott menedék volt. Mert a bárány vére kifolyt az előtt, és az ajtófélfákra lett kenve. És ha meglátom a vért, kíméletesen elmegyek mellettetek. Ez az Ószövetségben volt. Ez egy báránynak volt a vére. Az Új Szövetségben pedig az Isten bárányának becses, drága és szent vére az. Amikor az Úr meglátja ezt a vért a te és az én életem felett, akkor a folytogató angyalnak el kell kerüljön bennünket, tovább kell mennie, nem kell félnetek. Nem, ők biztonságban voltak, ők eleget tettek annak, amit Isten kért és utasításba adott nekik. És azt is tudjátok, hogy elsősorban az elsőszülöttekről volt szó. A második Mózes 13-ban azt olvassuk a második versben. Szentelj meg nekem minden elsőszülöttet. Ez egy csodálatos kifejezés, mert Krisztus az elsőszülött sok testvér között. Szentelj meg nekem minden elsőszülöttet. Mi azért vagyunk az elsőszülöttek, mert ő maga az elsőszülött. Mivel ő, mint Isten fia megjelent, illetve nyilvánvalóvá lett ebben a testben, lehetőséget kaptunk mi is arra, hogy Isten fiaivá és lányaivá válhassunk. Szentelj meg nekem minden elsőszülöttet. Aztán belett iktatva ez a páska, és Isten azt az utasítást adta, hogy 7 napig semmi kovászt nem szabad enni. Második Mózes 13. fejezete 6. verse. 7 napon át kovásztalan kenyeret egyél, és a 7. napon tartsatok ünnepet az Úr tiszteletére. A 7 nap alatt kovásztalan kenyeret egyetek, és semmi kovászos, és semmi kovász ne legyen megtalálható az egész területeteken. Nem tudok most mindenre részletesen kitérni, de Branham testvér dicsőségesen kifejtette tette. Ez a hét nap a hét gyülekezeti korszakra van utalással. És nem szabad semmilyen kovászt átvenni, hiszen Pál apostol azt írja a korintusiaknak, hát nem tudjátok-e, hogy már egy kis kovász is megsavanyítja az egész tésztát, vagy átsavanyítja, közülete hányan tudják, hogy mi az a kovász. Én nagyon jól tudtam. Édesanyám nagyon jól tudott kenyeret sütni, és mindig meghagyott egy nagyon kis maradék tésztát. És a következő sütésig ez a szép tészta maradék megsavanyodott. Aztán bele lett keverve a többi tésztába, és a kenyér szépen megkelt, és sütni lehetett megint. Következetesen tehát a kovász nem egy idegen elem. A kovász tehát ugyanabból a tésztából van véve, amelyből előzőleg a kenyér lett sütve. De ebben áll a titok. Akár csak a mannával is, Isten minden nap új mannát adott, vagy állított rendelkezésre, és Izrael népe nem vehetett át semmit a következő napra abból, különben megromlott. És úgy van, hogy nekünk is minden korszakban Isten valami újat adott, és nem volt szabad semmit átvenni magunkkal. És azt kell mondanom, hogy amikor Palermóban a testvérek között beszélgettünk egy egész rendkívül összejövetelen, mindjárt az elején, és egy darabig oda-vissza ment a beszélgetés, de váratlanul felugrott ott az a szolgáló testvér, és azt mondta, figyeljetek, itt nem arról van szó, hogy elfogadunk-e, vagy elutasítunk-e egy tanítást, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy megértettük-e, hogy minden régi kovászt ki kell vetnünk magunk közül. És ez egy csodálatos dolog volt, amelyet Isten tett. Ott voltak éppen, ha Isten is úgy akarja, erre szeretnék még egyszer visszatérni. Mert az idő mégis rohan, most mégis fel kell olvasnunk az első korintusi levélből, talán vagy éppen előtte a Máté evangéliumának 26. fejezetéből vett beiktatási ige szakaszt, hogy a mi szeretett Urunk is szóhoz jusson. Máté evangéliumának 26. fejezetéből a 26. verstől. És miközben ettek, vagy vacsora közben, fogta Jézus a kenyeret, hálaadóan imádkozott, megtörte a kenyeret, majd a tanítványoknak adta, ezt mondva, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette egy poharat, elmondta a háladó imát, és odaadta nekik ezt mondván. Igyatok mindannyian ebből, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik majd a bűnök bocsánatára. A páska vacsora közben, ahogy olvastuk is itt, vette a mi Urunk a kenyeret, és bevezette az úrvacsorát. Nem állta útját annak, hogy az ő teste meg legyen verve, és meg legyen kínozva, hogy mi meggyógyulhassunk. Ő kiontotta az ő vérét, hogy mi megváltásban részesüljünk. Mindkettő a teljes megváltásnak a része. A szabadulás és a gyógyulás egészen a feltámadásig és az átváltozásig, amíg az ő képmására át nem leszünk alakítva. Ő vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és azt mondta, ez az én testem, ti érettetek, ez ugyan egy kenyér, de ennél fogva megemlékszünk a mi Urunk testéről. Ugyan egy bor ez, az, amit magunkhoz veszünk, de ennél fogva megemlékszünk a bárány véréről, amely a Golgota keresztjén folyt, ami bűneink bocsánatára. Kérem, hogy tegyünk világos megkülönböztetést. Az úrvacsora nem a bűnök bocsánatára szolgál. Az úrvacsora egy emlékező vacsora arra nézve, hogy a mi bűneink a Golgota keresztjén megbocsájtattak. És mert hisszük, hogy a mi bűneink a kiontott vér által meglettek bocsájtva, el lettek engedve, éppen ezért ünnepeljük az Úr vacsorát, és ezzel hirdetjük az Úr halálát, amíg újra el nem jön. Hadd olvassuk fel gyorsan még a Korintusi levélből vett szavakat. Először a 10., majd a 11. fejezetből. 1. Korintus 10. fejezete a 15. verstől, vagy talán rögtön a 16. verstől. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösség-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közössége, mivel az egy kenyér, egy sokféleségünk ellenére egy test vagyunk, mert mind nyájan megosztjuk magunkat ebben az egy kenyérben. Ennyit Istenem ez ígéjéből. Kedves lélek! Talán új vagy Isten országába. Talán ezek a dolgok nem annyira ismerősök számodra. Ha valakinek kétségei lennének, kérem, ezúttal hagyja, hogy ne vegyen részt az úrvacsorában. Csak azután, amikor megvan a hit bizonyosságba a szívetekben, hogy Isten gyermekeivé lettetek, a Jézus Krisztusban, a ti megváltótokban vetett hit által, hogy tudatában vagytok annak, hogy amilyen bizonyossággal süt a nap az égen, annyira bizonyos az is, hogy én bűnös bűnbocsánatot nyertem. Hogy ez a bizonyosság Isten szelleme által a szívetekben legyen, a Szentírás szava szerint. Az ő szelleme tanúságot tesz a mi szellemünknek, hogy Isten gyermekeivé lettünk. Amennyiben még meg kellene kérdezned egy testvért, egy barátot, egy ismerőst, akkor az isteni bizonyosság még nincs meg benned. De ha már nem kell megkérdezned senkit, ha már nincsenek kétségeid, hanem a szívedben hordozod a bizonyosságot. Igenis, Isten gyermeke lettem, megtapasztaltam Isten kegyelmét, az Úr elfogadott engem magáénak. Most is megtörténhet ezekben a pillanatokban. Akár becsukhatod a szemeidet, kinyithatod a szíved szemét, és a szellemedben láthatod Jézust a Golgottai kereszten függni, és mondhatod, Uram, te meglettél feszítve értem. Te kiontottad a te véredet az én bűneimért és vétkeimért. Te megváltottál engem, és jövök én hozzád, bocsáss meg nekem, könyörülj rajtam, és fogadj el engem. Ez valami csodálatos dolog lenne, ha Isten meg tudna ajándékozni még némelyeket ezzel az élménnyel. Most befejezésül felolvasom az úrvacsorával kapcsolatos beiktató égeverseket az 1. Korintusbeliekhez írt levél 11. fejezetének 23. versétől. Itt azt mondja Pál apostol, mert én a magam részéről úgy vettem át az Úrtól, így lett közölve velem, ahogy én is át is adtam nektek. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret. Elmondta a hálaadó imát, megtörte a kenyeret, és ezt mondta, ez az én testem, amely megtöretik ti érettetek. Ez az én testem, amely megtöretik, ti érettetek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is az úrvacsora után, és ezt mondta, ez a pohár az új szövetség az én véremben. Ezt cselekedjétek, ahányszor csak isszátok az én emlékezetemre. Mert valahányszor eszitek ezt a kenyeret, és isszátok a poharat, az Úr halálát hirdettétek ezáltal, amíg el nem jön. Ezért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr poharát, az vétkessé fogja tenni magát az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg tehát mindenki saját magát, és azután egyék először a kenyérből, és azután igyék a pohárból. Mert aki eszik és iszik, az evésével és ivásával büntetést hoz magára, amennyiben nem különbözteti meg az Úr testét. Ezért vannak közületek olyan nagy számban gyöngék és betegek, és olyan sokan el is aludtak már. Ha viszont ítéletet mondanánk magunk felett, nem kapnánk büntető ítéletet. Talán egészen eddig Istennek eme drága és szent szavából. Itt arra vagyunk felszólítva, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat, nem a fele barátunkat, hanem önmagunkat. Azt nem tudjuk, hogy vajon mi játszódhat le egy testvérnek vagy egy testvérnő szívében. Egy valamit azonban tudunk, hogy nagyon szeretnénk, ha Isten hatalmasan munkálkodna bennünk. És amikor ma mindjárt magunkhoz vesszük az Úr vacsorát, meg akarunk emlékezni az ő haláláról, és nem csak az ő haláláról, hiszen az ő halálával össze van kötve a mi életünk is. Ha ő nem halt volna meg ebben a fizikai halálban, akkor mi soha nem jutottunk volna hozzá a szellemi élethez. Ő azért halt meg, hogy mi élhessünk. Ő átvette a te helyedet és az enyémet. Itt meg van írva, valahányszor esztek ebből a kenyérből, és isztok ebből a pohárból. Az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön újra. Mi vallomást teszünk a megfeszített Jézus Krisztus mellett, ami megváltunk mellett, aki a Golgotai kereszten véghez vitte a mi megváltásunkat. Legyen, hogy az Úr mindannyiunkat megajándékozzon kegyelemmel, hogy megvizsgáljuk önmagunkat, és azután, ahogy megvan írva, együnk és igyunk belőle. Újra mondom, nem a bűnök bocsánatára, hanem mint egy megemlékezés, ami hogy a bűneink kilettek engesztelve, és bocsánatot nyertek. Legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemből a helyes megértéssel. Amen.